Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, Utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kereszt az erdőn.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A mikrofonnál a szerkesztő Tigovics Ernő. A mai műsorban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a Jagtelepülés templomi feszületének és a Szeretetláng csoport Mária Dombor művének történetét ismerhetik meg. Beszélgető társam Hasulyó Ferenc. Számítok figyelmükre. Amikor idejöttem Ajakra, akkor még úgy volt, hogy csak egy olyan tárgyról fogunk beszélni, amit ön készíthetett a templomnak, és amikor ideértem, akkor kiderült, hogy kettő is van ilyen. Egy kereszt, illetve egy Mária dombormű. Kezdjük a kereszttel, mert az volt előbb. Keresztet készítetett az ajaki római katolikus templomban. Miért?
Olyan belső indítatás keretében, hogy eljárunk Monokra 1998 óta rendszeresen minden évben.
Kálvária búcsúra?
Kálvária búcsúra, igen. És ott a Gönci keresztet, a hívek elhozzák Göncről, egy nagy méretű Szent Kereszt. És felkértek arra, hogy nem evinném a Szent Keresztet. Ez a Szent Kereszt, ez egy nagy méretű, és 9 embernek kell vinni a Kálvária dombra. Nagyon örültem, hogy felkértek, hogy vihettem a Szent Keresztet, ez nagy kegyelem, hogy az Úr Jézus keresztjét viszem.
Nem viheti akárki?
Hát viheti, csak nem jelentkezett. Nem nagyon vállalták be, mert súlyánál fogva elég nehéz. Körülbelül 150 kilós keresztül van szó, és van technikája, rudazattal kell szabályozni, hogy visszük, nehogy leboruljon a Szent Kereszt. És ez egy olyan lépcsőzetes nagy kávária domb, hogy minden lépésnél meg kell gondolni, hogy hová lép, meg egyszerre kell lépni vele. És emiatt nem vállalták be. Hát mi fiatalok bevállaltuk. És utána, mikor felérünk a Szent Keresztre, a 11 órási körmenettel megyünk körmenetbe, énekelve. 11 órási szentmise ott folytatódik, ott kezdődik. Püspök atya, akit meghívnak, azt szerebrálja, és a Szent Kereszt fel van állítva az oltárral szembe. Mindenki felnézhet rá, hogy az Úr Jézus mit szenvedett értünk a kereszten, és elgondolkozhat, hogy a mi bűneinkért tette ezt a kereszten. Míg menet közben a keresztet vittem, gondoltam, egy olyan ítetet kaptam, hogy mi lenne, ha elkészítenénk ajakra, az ajaki római katolikus templomba volna egy ilyen szent kereszt, hogy mi is felnézhetnénk rá, és elgondolkoznánk, hogy mégis, hogy az Úr mit tett értünk a mi bűneinkért, hogy felvitte a keresztet, a mi bűneink miatt szenvedett.
Nem volt egy ilyen kereszt akkor még a templomban?
Kisebb kereszt volt, amit viszünk a keresztúton, a Takács keresztől a temetőig, ezt minden keresztúton visszük. Hát ez kétszemélyes kereszt, ez kis kereszt, úgyhogy korpusz nélküli, és ezt visszük a keresztúton. Ezt a keresztet az őseink állították, a nagyapa a ház előtt áll, úgy hívják, hogy Takács kereszt. És azt hiszem a Szent István rádióban is már elhangzott ez, hogy a Takács keresztől indul a keresztút. A szüleink is, meg a nagyszüleink is úgy neveltek, hogy a kereszttisztelete már akkor kezdődött. De még visszanyúlik a kereszttisztelete 1969-ben, akkor kerültem el Budapestre, és ott laktunk, és Saroktelek volt, és ott is volt egy szent kereszt fából, és abban a világba kiporították, neki mentek autóval, és ezt a keresztet is újra kellett állítani az édesapámmal, akkor a három fiú volt, a testvéreimmel együtt állítottuk újra. Hát innen származik a szent kereszt tisztelete, meg hálából készítettük ezt a keresztet. Kis keresztjeink voltak az életbe, a Jóisten mindig átsegített ezeken, úgyhogy ezért készítettük a családdal ezt a szent keresztet. 2015-ben fogalmazódott meg, hogy a keresztet elkészítessük. Egy olyan indítatás, ahol az előbb mondtam, hogy hálából, és ekkor hirdette meg Ferenc pápa az irgalmasság évét 2015 és 16 évben. 2016. januárjában el is indultam. Szlovákiában egy nagyon jó barátom Borsiba, Hajdú Jánosnak hívják. És megkérdeztem tőle, hogy ki faragta ezt a gyönyörű Betlehemet, a görög templom előtt volt kiállítva minden adventbe. Elmondta, hogy ő ismeri ezt a szemét, Szomotorba lakik, Trella, Eriknek nehéz kimondani, hívják, faszobrász. El is mentünk hozzá, és elmondtam neki, hogy mit szeretnénk, egy szent keresztet, de élő nagyságban. Megbeszéltük a méreteit, és kérdezte, hogy mikorra kellene, hogy elkészüljön ez a kereszt. És mondta, hogy elkészíti, de pontos dátumot mondjunk, mert akkor úgy ossza be, úgy készíti. 2016. augusztusára gondoltunk, mivel ekkor van a templom búcsú az ajaki híveknél, és úgy is volt, mondtam, hogy augusztus első hetében kész kellene lenni a keresztnek, hogy fel tudjuk szentelni a templom búcsún. A Gáspár Mátyás atyával egyeztettünk, megbeszéltük, hogy ekkor jó lesz felszentelni, ő azt mondta, az nagyon tökéletes az az időpont, és úgy is volt, elkészítette a keresztet, elhozta augusztus első hetébe, és a templom szentélyébe állítottuk fel a szentelés előtt.
Mi alapján készítette? Vitt egy fényképet arról a Gönci keresztről?
Igen, vittem, hogy egy mérvadó legyen. Egy kis naptára volt lefényképezve, és erről készítette a Trella Erik a nagyméretű keresztet, de méreténél fogva a Göncivel nem egyezik. Ez az ajaki kereszt, ez sokkal nagyobb, magasabb, robusztusabb, és a kifejezése is, hogy a mennyei atya felé tartja a fejét, még akkor él a kereszten, akkor még a katona nem szólt átláncsába, hogy kezedbe ajánlom lelkemet, mennyei atyám. És Erik, a szobrász mester elég jól eltalálta ezt a faragást, aki megtekintette ezt a keresztet, mindenki azt mondta, hogy ez profi munka, és lélekből faragta ezt a keresztet. A belső lélek, meg az az érzés benne volt, három hónapon keresztül, már három hónap alatt készült el ez a kereszt, annyi számolt össze időbe, nem folyamatában minden nap, és ezt minden pénteken megnéztem, minden péntek délután, hogy halad a kereszt.
Miért kellett ezt így figyelemmel kísérni?
Az, hogy belsőleg ő is átérezte, hogy az Úr Jézus Szent Keresztjéről van szó, és én is átéreztem. Sok éjszakát nem aludtam emiatt, gondolkoztam, és egyszer megemlítettem neki, hogy Erik, te is arra gondolsz, meg azt éled át, amit én? Azt mondja, igen. Azt mondja, nem tudok éjszaka aludni. Volt, amikor éjszaka kiment faragni a műterembe. Nem tudott aludni, és muszáj volt alkotni. Nekem meg azért volt fontos elmenni, figyelemmel kísérni azt, hogy folyamatában hogy készül egy ilyen szent kereszt. De soha nem láttam még ilyet, ez egy új dolog volt. Én a fáról annyit tudtam, hogy tűzifa kozára kell tenni, fél kell vágni. Úgyhogy ez egy új dolog volt, de a Jóisten megsegített ebbe, és a Szentlélek Isten vezetett, hogy elkészüljön ez a kereszt. Ez egy nagy kegyelem, és megköszönöm a Jóistennek, hogy végig segített, és készített a kereszt.
Megfogalmazódott így a hálája. Azon belül mire gondolt? Tehát mi volt az, amiért leginkább hálát adott?
Az, amikor felnéztem erre a keresztre, mert azért már 18 éven keresztül viszem a keresztet minden Szent Kereszt felmagasztalásán, és mindig elkapott egy olyan érzés, hogy az Úr Jézus, mikor felnéztem rá, akkor az a fájdalom, és átéreztem, hogy valamit tenni kell, ezt a keresztet el kell készíteni, hogy ajakon is látjuk. Ha felnézünk rá, akkor minden ember gondolkozzon el, hogy mit tettünk, mit szenvedett az Úr Jézus a kereszten. Át kell ezt érezni. A másik dolog, hogy egész életembe végigkísért. Elég sok kereszt volt az életbe, nem mondanám, nem sorolnám el, majd inkább egy könyvbe leírnám, és ezért, hogy a családomat megsegítette, ezért kellett elkészíteni, mert itt ebbe a légióba ilyen Szent Kereszt úgy tudom nincs. Budapesten van egy Szent Kereszt, meg Göncön meg ez. Hát a Szent Keresztet tisztelni kell, és alázattal kell a Szent Kereszt előtt megállni, és felnézni rá, hogy milyen alázattal viselte el azt, hogy lejött a földre, ide született, és élt 30 évig, 3 évet tanított köztünk, állandóan tanított, most az evangélium leírja, hogy tanított, és az ember evvel köszönte meg, hogy kivégezze. Ezt nem érdemelte az Úr Jézus, de mint a bárány alá vetette magát az emberek kegyetlen kínzásának, és keresztre feszítették. Pedig, amit tanított, ha ezt megfogadjuk, élményünk szentmisére, úgy élünk, boldog családi életet lehetne élni mindenkinek, és bajok nélkül, ha megfogadná az ember az Úr Jézusnak a tanítását, könnyebb lenne az élet. Sajnos hát ebbe a zavaros világba ezt kell megélnünk, hogy rettegni, meg viszálykodás, meg sorolhatnám tovább, hogy milyen bűnök vannak, emberölések, meg hát ami ránk vár, úgyhogy lehet, hogy ami ránk vár, ez mint az ember idézi saját magának elő ezeket a gondokat. A Jóisten az segítene, de az ember nem hajlandó megfogadni a tanácsait, vagy az evangéliumot.
Ezzel még nincs vége az ön által készített tárgyaknak, amiket készített a templom számára, mert van egy dombormű is.
Szeretett lánycsoport számára készítettem egy domborművet. Szintén ez a Trella Erik szobrászművész készítette el.
Össze is barátkoztak?
Nagy barátságban vagyunk, úgyhogy egy életre való barátságban vagyunk most már, mert egy ilyen vallásos emberrel, egy ilyen jó lelkű emberrel a kapcsolatot tartani kell. Attól függetlenül, hogy Szlovákiában majd minden hónapban meglátogatom, beszélünk, elbeszéljük a kis problémáinkat, meg megbeszélgessük, hogy hogy tovább. És amióta hozzáteszem, amióta ezt a Szent Keresztet elkészítette, azóta annyi a munkája, hogy nem győzi, és híres lett az egész interneten, meg a világon, Amerikából is. Megnézték az interneten, és elismeréssel köszönték, hogy milyen gyönyörű munkát végzett. Sőt, Amerikából hazajöttek, akik kidisszidáltak 56-ban, és azok is egy hónapig itt szemlélhették a Szent Keresztet is, és a domborművet is. Ezt a szeretetlen domborművet, ahogy elkészült, legelső alkalomkor Mária remetére vittük el a szeretetlen találkozóra Budapestre.
De minek készítették?
A szeretett lángot minden hónap első csütörtökén végezzük szentségimádással együtt.
Ez egy ilyen lelkiségi mozgalom.
Lelkiségi mozgalom, igen. És ilyenkor a templomba, a szentségimádáson és ezen a szeretett lángi maórán eleinte van 50-60-an gyűltünk össze, vettünk részt, és most is elég szép számmal szoktunk elmenni a szeretett láng imaórára. Van egy kis kép, amit búcsukról búcsukra vittünk, azt én vittem mindig elől a rózsafüzér társulat előtt, ami ott van a polcon, az eredeti szeretett láng. Ezt vittük, meg ezt tettük ki a templomba. És utána tettem egy olyan kijelentést, hogy elkészítettem a domborművet, és felajánlom a szeretett lángnak, és ott az oltárhoz kitesszük, és nagyba. Mégis azért látjuk azt, hogy nagyba van egy szizanya, akkor ránézünk, nagyobb a lelki megnyilvánulás, meg mivel gyönyörű ez a dombormű, és a szeretett láng mozgalom megérdemelte, hogy ezt ott felajánlom, és mivel én is szeretett lángos vagyok. A másrészt hogy minden körmenetbe elvigyük, hogy megismerjék a szeretett lángot.
Milyen körmenetek vannak?
Hát megkezdődik Mária Pócson, gyertyaszentelőkor, és ott tartjuk az első szeretett láng mozgalmat, a misével egybekötve, és ott gyújtjuk meg a lángot, és utána adjuk egymásnak ott át a Szent Mise után, és egész évben utána, ahogy következnek a ünnepek, és minden ünnepre elviszik. Utána következik a Szent Háromság ünnepe, ez húsvét után van, és ide is át szoktuk vinni, gyalog, négy fő viszi, vagy négy asszony, vagy négy férfi.
Ez is olyan nehéz?
Igen, nehéz. Hát nem nehéz, mert az Úr Jézusra vitte a keresztet, tehát ez már csak könnyű lehet, és visszük. Analcsa a Szent Háromság ünnepén, ott ez a legnagyobbik ünnep, Analcson. Az elődeink is annak idején, mikor még egész kicsi voltam, vittek ilyen szekeren, lovasszekeren át. A volt a legnagyobbik búcsú, Analcs. Ez egy 2000 lakosú kis település, és mivel nekik ez a legnagyobbik búcsú, Ajakról szoktunk átmenni, és ott is körmenetbe visszük, és utána hozzuk meg egy gyalog imádkozva hozzá.
És Gyöngyös, a gyöngyösi búcsú, fájdalmas búcsú?
Van előtte Mária Pócs, nagy boldogasszony nap, amikor Mária szoborral, a szeretett láng domborművel szoborral megyünk. Ez egy fő búcsú nekünk, ajakiaknak, és buszra szoktunk oda zarándokolni, és a püspök úr is ott van, a görög atya, Fülöp püspök úr, úgyhogy ez nagy búcsú az ajakiaknak is. Későbbek folyamán következik Mária remete, az országos szintű rendezvény. Mária remetére jönnek Olaszországból, Osztrákból, Bécsből atyák, és Ördögöző atya is, Pió atyának a tanítványa volt tavaly előtt Mária remetén. Akkor tavaly Amerikából és Kanadából volt itt, akit megütött a villám, szénné égett. 36 éves doktornő.
Ő volt, aki a pokolra került és visszajött?
Igen, ő volt, aki a pokolra került. Elmondta a poklot, hogy aki nem jó, hogy hova kerül. Úgyhogy hát minden éven érdekes műsorok vannak. Ez egy kötetlen nap. Fiatalok, idősebbek, az egész Budapest oda, abba a gyönyörű környezetbe kijön és hallgatja, van szentmise, és ér a szeretetlány találkozó, minden éven el szoktunk menni.
És akkor most jön Gyöngyös?
Nem, kihagytam Szentkutat. Szentkutra is el szoktunk zarándokolni, minden éven a szeretetláng, ott is találkozó van, és elég szép számmal vagyunk, hát az a gyönyörű szűzanya Szentkuton, hát azt nem lehetne kihagyni, meg az a légkör, meg annak a völgynek a atmoszférája, ami ott megfogja az ember, meg a szűzanya. Úgyhogy oda is szoktunk menni, oda is visszük a dombalművet, és a szűzanyát is, a szobrot, és utána következik Gyöngyös.
A fájdalmas búcsú.
A fájdalmas búcsú a Mária szobrok találkozója. Általában 80-90 Mária szobrot számoltak össze az országos találkozón, ami szokott lenni egy-egy találkozón. Hát a ferencesek azok nagyon örülnek, főleg az ajakiaknak, külön helyet biztosítanak. Ott visszük a szűzanya szobrát is, és a domborművet most is. Két szobor meg a dombormű. De sokkal volt a gond, hogy nem tudtunk kijönni az ajtón. Keskeny volt az ajtó. Megoldottuk, elfordítottuk, és ki tudtuk utána hozni. Utána következik a Szent Mihály napi búcsú, itt ajakon a görög katolikusoknál. Ez nagyon nagy búcsú. Ide is el szoktuk hozni a domborművet, és továbbiakban az ország minden területére el szeretnénk vinni, hogy a szeretett lángot terjesszük. Busszal szoktunk menni csoportba, úgyhogy nagyon nagy lelki élmény aznap, és egy darabig mindig beszélünk róla, hogy milyen élményekben volt részünk aznap. A szeretett láng arról szól, hogy a szeretetet terjesszük, és szeretetbe éljünk. És ha szeretet van, akkor minden van.
Amikor gondolt arra, hogy ezt a szobrot elkészíteti, akkor is volt egy sugallat?
Igen, az indítatott. Megfogott a szeretetláng nagyon, mert férfiként egyedül vagyok a szeretetláng csoportba, római katolikus, és van egy görög katolikus, Iski Balázsnak hívják, így vagyunk ketten férfiak. A többi az mind női szeretetlángos, és azt szerettem volna ebbe a szeretetlángba elérni, hogy körülbelül ugyanannyi férfi legyen, mint nő, hogy a szeretetet tudjuk terjeszteni, a szeretet lángot. Mert ennél szebb dolog nincs a szeretetnél.
És amikor arra gondolt, hogy elkészíteti, akkor nem félt attól, hogy lehet, hogy nem elsődleges szempont, de hogy nem lesz olyan szép, mint a kereszt?
Biztosra mentem, mert a keresztet elkészítette az Erik, azt már tudtam, hogy ezt a szeretet láng domborművet el fogja tudni készíteni szépen. Tulajdonképpen utólag mondta meg, hogy ez sokkal nehezebb volt, mint a Szent Kereszt elkészítése.
Pedig ez idézőjelben csak egy dombormű.
Igen, de mivel ez egyedülálló, és nem volt előtte egy olyan rálátás, hogy készítse el, én rábíztam. Én vittem egy szeretetlen képet, és internetről meg a képről összehangolta, hogy egyedülálló legyen, mert ennek a neve, ennek a szeretetláng domborműnek országos zarándok szeretetláng szűzanya, ez a neve. Mert mindenhová visszük magunkkal, és zarándokolunk vele együtt, és én mondtam neki, hogy ez olyan szép, a szűzanya amúgy is szép, olyan szép legyen, egyedülálló legyen. Hát úgy sikerült, és utolsó csak megmondta, amit mondtam, hogy nagyon nehéz volt megfaragni, és örültünk neki, mikor megláttuk, áthozta ott a plébánai udvarán, az asszonyok csodálkoztak rajta, elcsodálkoztak, de gyönyörű. Hát aztán mondta, most már lehet imádkozni a 24 órában. Én is örültem nagyon a családommal, sőt bele is tetettük az újságba, a Debreceni Nyíregyházi újságba, azt meg lehet tekinteni, az öröm hírbe van benne.
Lehet, hogy most még nem időszerű róla beszélni, de van még valami, amit eltetszik majd készítetni?
Hát igen, mindig jön az a sugallat, a Szent Lélek Isten dolgozik a lélekben, hogy ilyet most nem tudnánk kijelenteni, hogy mit szeretnénk, meg mit gondolok, mert ez mindig úgy jön, hogy a Jóisten irányítja az embert, és a későbbiek folyamán lesz ilyen, akkor el fogom mondani előtte, hogy mit készítettünk.
Kedves hallgatóink, az Ajaki Római Katolikus Templom feszületének és a Szeretetláng csoport Mária Dombor művének történetét Hasulyó Ferenc mondta el. Mai műsorunk ezzel véget ért, de nem távozom a szokásos felhívás nélkül. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infókukat szentistvánrádió.hu címre várunk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Birincsik Márton volt. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi rovatunkat. Műsorunkban az ekcémáról beszélget dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész-tudományi karának egyetemi adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Világszerte több millióan szenvednek az ekcéma, más néven a dermatitis miatt, ami tulajdonképpen nem egy fertőző betegség, de igen-igen sok kellemetlenséggel járó bőrgyulladás. Nos, jó hírt közölhetünk az előttünk álló percekben, mert hogy a Pécsi Tudomány Egyetem gyógyszerész-tudományi karának munkatársai összeállítottak egy speciális ajánlást, ha lehet ennek nevezni, amelynek segítségével enyhíthetők a panaszok. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést. Nos, halljuk ezt a bizonyos ajánlást.
Először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megtörténjen ez a beszélgetés. Egy nagyon fontos témakörről van igazából szó, ugyanis az allergiás dermatitis, vagy atópiás dermatitis, ugye amit ekcémának is nevezünk, ugye egy nagyon gyakori problémakör lesz. Ugye ez nagyon sokszor allergiás alapon alakul ki egyébként. Állatszőrre, ételekre, gyógyszerekre szoktunk ugye allergiásak lenni, vagy pollenekre. Ugye, de ezek a tünetek klasszikusan a bőrünket fogják érinteni. Ahogy ön is említette, ugye ez egy nem fertőző betegség igazából, viszont nagyon meg tudja nehezíteni a betegeknek az életét, ugye bőrszárassággal, gyulladással, viszketéssel fog együtt járni, amit ugye mindenképpen kezelnünk kell. Na most ugye, ami itt a hideg időszakban, és ami a fókuszában áll ennek az ajánlásunknak is gyakorlatilag, az az, hogy ugye van egy hideg ekcémának nevezett jelenség, amit viszont nagyon fontos ezt elkülönítenünk, hogy ez nem a klasszikus ekcémához fog tartozni, csak a tünetek lesznek nagyon hasonlítóak. Ugye hideg időszakban igazából arról van szó, hogy a kinti hőmérséklet nagyon alacsony, ugye ez a hideg levegő, a szél, ez mind-mind szárítani képes a bőrünket, majd amikor ugye bejövünk a fűtött épületekbe, ott szintén ugye egy jelenséggel fogunk találkozni, a meleg, kevésbé párás környezetben szintúgy szárad a bőrünk, és ugye ez vezet ahhoz, hogy elég jelentős mennyiségű vizet elveszíthet a bőrünk, ami ugye a felső bőrrétegek kiszáradásához, kirepedezéséhez, viszketéséhez, gyulladásos folyamatainak az elindulásához vezethet, és ugye ezt tekintjük gyakorlatilag a hideg ekcémának. Ugye ezt azért nagyon fontos egyébként elkülönítenünk, mert másképpen dolgozunk egy allergiás ekcéma esetében, illetve másképpen tudjuk menedzselni például egy ilyen hideg ekcémának a tüneteit. Ugye a klasszikus ekcémás tünetek esetében ott nagyon sokszor ugye az allergén kerülés, amit tudunk javasolni, vagy például ugye különböző gyógyszereknek, allergiaellenes készítményeknek, vagy egyéb orvos által elrendelt vényköteles készítményre lehet szükségünk. De most itt a hideg ekcéma esetében a védekezésre helyezzük elsősorban ugye a hangsúlyt. Nagyon fontos az, hogy kint hideg van. Értelemszerűen, amikor ugye kint vagyunk, kint tartózkodunk, akkor az egyik legfontosabb és legalapvetőbb dolog, ahogy tudunk ezzel ellen védekezni, az az, hogy például felöltözünk rendesen, és kesztyűt húzunk. Alapvetően ugye a kezünket fogja érinteni ez a tünet együttes. Azzal már, hogy kesztyűt veszünk, ugye védjük a kinti hidegtől a kezünket. Ugye a másik gyakori dolog, ami ilyenkor történik, főleg a téli időszakban, de ez akár nyáron is jelentkezhet, az a nagyon gyakori kézmosás. Ugye ha kintről bejön az ember, nagyon fázik ugye a keze, esetleg buszon utazott, megfogta ugye a kapaszkodót, mi az első dolog, beérünk mondjuk a munkahelyre, vagy hazaérünk, és ugye kézmosás történik, hideg van kint, jó ötletnek tűnhet ugye egy forró, szappanos kézmosás, viszont ezzel tovább tudjuk rontani a tüneteket, ugyanis a forró víz, illetve a különböző kézmosó szappanok, azok tovább ronthatják a tüneteket, tovább száríthatják a bőrünket, valamint ugye a szappanokban, illetve különböző tisztálkodási szerekben, tusfürdőkben, samponokban is találunk egyébként rengeteg segédanyagot, ami tovább száríthatja a bőrünket. Ez egyik ilyen szempontból legjelentősebb ilyen adalékanyag vagy segédanyag, ez a nátrium lauril szulfát, vagy az angol rövidítéséből SLS-nek is szoktuk ismerni. Ez egy nagyon gyakran használt segédanyag, és nagyon jól ismerjük a mellékhatását, hogy roncsolni képes nagyobb koncentrációban például a bőrünknek a védekező képességét, ami szintén hozzávezethet az ilyen tüneteknek a kialakulásához. Tehát amit ilyenkor lehet esetleg javasolni, az gyakorlatilag egyrészről a védelem, a kinti hőmérséklettel szemben, másrészről amikor beérünk, akkor a kézmosás fontossága elengedhetetlen, viszont arra figyeljünk, hogy ez inkább egy langyos, melegvizes kézmosás legyen, szappant értelemszerűen alkalmazhatunk, de inkább érdemes valamilyen olajosabb jellegű készítményt használni, és ami például szintén egy gyakori hiba, hogy kézmosás után, kéztörléskor nagyon alaposan dörzsöljük a kezünket. Ugye akinek ilyen ekcémás tünetei, hideg ekcémás tünetei vannak, ott érdemes óvatosan felitatni a vizet ugye a kezünkről, ezzel is megakadályozva azt, hogy tovább dörzsöljük a kezünket igazából.
Na most mi elsősorban kézről beszélünk, de megjelenhet ez például az arcunkon is, vagy a testünk más részén?
Meg alapvetően, ugye a hideg ekcéma az első körben azokat a területeket fogja érinteni, ami legjobban ki van téve ugye a külső környezetnek gyakorlatilag. Ugye ez a kezünk lesz, de arcon is megjelenhet egyébként. Ugye a sima ekcémás, allergiás ekcémás tünetek, azok pedig testszerte jelentkezhetnek alapvetően.
A legfontosabb különbség a hideg ekcéma meg a klasszikus ekcéma között micsoda?
A maga a háttérben rejlő mechanizmus igazából. Ugye a klasszikus ekcéma esetében ott egy allergiás reakcióról beszélünk, valamilyen bekerülő allergénnel szemben egy immunválasz fog kialakulni, ez kvázi idegenként ismeri föl a szervezetünk, és ugye egy gyulladásos reakció indul el, ami egy nem specifikus válaszreakció lesz a szervezet részéről. Ugye a hideg ekcéma ellen ezzel szemben pedig egy vízveszteségről szól gyakorlatilag ez a fő kialakítója, és igazából ez, ami utána generálni fogja azt, hogy kiszárad a bőrünk, ugye ezt elkezdjük akkor vakarni, ha viszket, ugye ezekkel mikrosérülések keletkezhetnek, amik gyulladáshoz vezetnek, és így jutunk el gyakorlatilag a hasonló tünetekhez.
De kezelni másként kell akkor az egyiket meg a másikat ezek szerint?
Így van, ugye a hideg ekcémánál főleg megelőzés van, A klasszikus ekcémánál, amit említettem, allergiaellenes készítmények lehetnek, illetve ami mind a kettőnél bevethető, de ez ugye bőrgyógyászati konzultációt fog mindenképpen igényelni, ezért különböző például szteroid tartalmú készítmények, amelyik az egyik leghatásosabb gyulladás csökkentő. Ugye előfordulhatnak elég súlyos esetek is, mind a hideg ekcémánál, mind ugye a klasszikus atópiás dermatitis esetében, és ezek esetenként szteroidos kezelést fognak igényelni, viszont erről mindenképpen szakorvosnak kell döntenie.
Van tudomásunk arról, hogy milyen okokra vezethető vissza például a klasszikus ekcéma kialakulása? Mert a hideg ekcémánál egyértelmű.
Így van, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ugye ezt az egész témakört úgy szokták emlegetni, hogy atópiás betegségek. Nem mindig tudjuk egyébként, hogy mire vezethető vissza. Nagyon sokszor allergia áll egyébként a háttérben, tehát egy pollenre, vagy valamilyen állatszőrre például, de amit még mindenképpen meg kell említeni, az a genetikai meghatározottság egyébként. Megfigyelhető, és számos olyan tanulmány van, ami ezt írja le, hogy például akinél van allergia a családban, mondjuk a szülőknél, ott a gyerkőc a nagyobb eséllyel alakít ki egyébként majd allergiás tüneteket. Ugye ez nem csak az ekcémára vonatkozhat, de például aszmás betegség, illetve még több kórkép is, ami ezekbe az atópiás betegségcsoportba tartozik, annak elég erős genetikai meghatározottsága van.
Vannak betegségek, amelyekre különösen a gyengébb nem az érzékeny, és vannak olyanok, amelyekre éppen az ellenkező példákat tudjuk hozni. Itt is meg lehet figyelni valamilyen előfordulás?
Őszintén én azt gondolom, hogy nagy különbség nincsen, itt nagyon számít az egyéni érzékenység. Biztosan vannak olyan kutatások, amelyek ezzel foglalkoznak, de itt inkább az egyént kell mindig figyelembe venni, mert itt egyéni érzékenység az nagyon, nagyon jelentős lehet ezekben az atópiás betegségekben.
És a különféle parfümériák használata azért is jutott eszembe tulajdonképpen a nők és a férfiak elkülönítése, mert hát ennek van-e valamilyen szerepe a kialakulás elősegítésében?
Ez is egy nagyon jó felvetés egyébként. Ugye itt a főleg az illóolaj komponensek, amiket lehet ugye emlegetni, akár parfümöknél, de akár a, mondjuk egy krémnél, vagy egy kézkrémnel, vagy például egy testápolónál, vagy akár egy tusfürdőre is, hogyha gondolunk. Sokan vannak, akik nem szeretnek, vagy egyetlen nem tudnak például ilyen illatosított termékeket használni, mert különböző allergiás bőrreakciók alakulnak ki náluk, tehát mindenképpen ilyen esetben is érdemes ezeket elkerülni, illetve ezt mi is szoktuk javasolni a gyógyszertárakban is, hogyha valakinek például ilyen jellegű tünetei vannak, akkor alapvetően is érdemes elkerülni ezeket az illóolajtartalmú termékeket, ezeknek nagyon kellemes illatuk van egyébként, illetve van számtalan gyógyászati hatásuk, viszont az is ismert tény, hogy ezek fokozhatják ugye az ilyen allergiás jellegű tüneteket, illetve bőrirritációt tudnak ezek kiváltani, ezeket mindenképpen érdemes kerülni. Ugye ilyen esetben például, és ezt kimondottam, mondjuk a hidegek címára is igaz lehet, ugye javasolható a különböző testápoló készítmények, vagy akár ugye különböző tusfürdők is elérhetőek. Ugye ezek jellemzően kozmetikai termékkörbe fognak egyébként tartozni, a gyógyszertárakban ezek elérhetőek, a kollégák tudnak segíteni a pontos választásban. Ugye ezeknek az lesz a nagy előnyük, és erre érdemes nagyon odafigyelni még a megelőzésen kívül, hogy kell megfelelő mértékben hidratálni a bőrünket, de nem elegendő a vízpótlás ilyen esetben, tehát víztartalmú készítmények használata, hanem megfelelő zsíros komponenseket is be kell vinnünk a bőrünk védelmének érdekében.
Mindeznek figyelembe vételével, tehát a legfontosabb az, hogy természetes anyagokat alkalmazzunk, favorizáljunk, mind a ruházat, mind a tisztálkodás szempontjából, sőt a kozmetikumokat is beleértve, ugye?
Így van, így van. Tehát azért itt a ruházat esetében is ugye az ilyen nagyon műszálas ruhákat egyébként sem szokták javasolni, ugye ezekben nagyon könnyedén beleízod az ember, ami további bőrirritációhoz vezethet. Tehát ez is egy fontos szempont, de ez kozmetikai termékeknél is pontosan ugyanígy megjelenik.
És a tél elmúltával, a hideg idő elmúltával a hidegekszéma is elmúlik?
Így van, tehát ez el szokott egyébként múlni. Ugye kevésbé jönnek ezek a tünetek az átmeneti időszakban, tehát mondjuk egy tavaszi időszakban, vagy egy őszi időszakban. Ugye, ami majd jöhet egy következő ilyen problémakörként, ez esetleg a nyári időszak lehet, amikor pedig ugye a meleg miatt ugye relatíve sokat izzad például az ember, és ugye ez is okozhat különböző bőrirritációt, sőt, ugye akár ilyen napallergiáról is beszélhetünk egyébként. Na, az egy hasonló kimenet lehet, mint mondjuk a hideg ekcéma.
Most az elmúlásról eszembe jutott az eltűnés, a végképp eltűnés, azaz a gyógyítás. Mennyire gyógyítható az ekcéma?
Igazából ugye amennyiben allergiás alapú, tehát egy klasszikus ekcémáról beszélünk, ott, amíg ugye ez az allergia fönt áll, ez jellemzően ugye egy élethosszig tartó folyamat szokott lenni, nem tekintjük ezt gyógyíthatónak, kvázi menedzselhető alapvetően, tehát megfelelő gyógyszerek vannak rá. Egy hidegekcéma esetében meg azt mondhatjuk, hogy ez kvázi nem gyógyítható, mert a hideg idő az előbb-utóbb vissza fog térni. Aki érzékenyebb rá, ott valószínűleg jelentkezni fognak egyébként a tünetek.
Milyen érdekes, hogy miközben hallgatom önt, eszembe jutott, hogy sok ember fejében az ekcéma kialakulása úgy rögződik, hogy annak a meleg ágya a nedvesség.
Alapvetően van egy ilyen megfontolás egyébként, igen, bár ez szerintem egy téves gondolat egyébként. Ugye itt pont a hidegek címánál itt a nedvesség elveszítése van a fókuszban egyébként, tehát ebből a szempontból ez inkább egy ilyen téves felvetés. Ugye például az, hogyha itt a nedvességet mondjuk az izzadással köthetjük talán leginkább össze, illetve ugye itt mondjuk ilyen baktériumok elszaporodására lehet gondolni esetleg, ami összeköthető ezzel, de az egy egészen másik történet igazából.
Ugye a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi kara, mint mondtam a beszélgetés az interjú elején, egyfajta ajánlást állított össze. Hol juthatnak hozzá az emberek, vagy hogy juthatnak egyáltalán ezekhez az információkhoz?
Ugye egyrésztről bőrgyógyászoktól lehet kérdezni, másrésztről pedig, mint ugye gyógyszerészeket képző intézmény, ugye mindig azt szoktuk javasolni, hogy bátran forduljanak a közforgalmú gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerész, illetve szakgyógyszerész kollégákhoz, hiszen ők megfelelő tudásanyaggal rendelkeznek ezen a területen, és egészen biztos, hogy valamilyen megoldást tudnak javasolni az érintettek számára.
A ma embere általában a Google nevezetű jóbaráthoz nyúl információkért elsősorban, vagy a ChatGPT-hez ajánlja?
Jellemzően nem. Pont volt egyébként egy ilyen képzés itt az egyetemen, ilyen továbbképzés jelleggel, és a mesterséges intelligencia alapvetően egy nagyon jó dolog. Viszont tudnunk kell használni. És ugye az a legnagyobb probléma, hogy akár a mesterséges intelligencia, akár hogyha a Google doktorhoz fordul egy páciens, akkor nagyon sok fals információval találhatja szembe magát, és olyanok is előjöhetnek, aminek a valósághoz semmilyen köze nincsen. Tehát én azt gondolom, és szakemberként is ezt ajánlom, hogyha valakinek ilyen egészségügyi kérdése van, akkor egészségügyi szakemberhez forduljon ezekkel a kérdésekkel.
Remélem, hogy sokan hallották ezt az intelmet is. Köszönöm szépen dr. Horváth Ádámnak a tájékoztatást.
Köszönöm szépen.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten az ekcémáról beszélgetett dr. Horváth Ádám gyógyszerésszel, a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi karának egyetemi adjunktusával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
'cause you're down.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.